prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Jó napot kívánok, a prémium kategóriát hallják a mikrofonnál Nagy Károly. A következő, hát szerintem erős 20 percben, de lehet, hogy majd több lesz, az Autovallisnak a részvény kibocsátásáról beszélünk, illetve arról majd, hogy új szalont is nyitott a cég. Ormosi Gábor, az Autovallis vezérigazgatója stúdióban, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Azért eléggé jól sikerült ez a tőzsdei részvényjegyzés, az új részvényeknek a kibocsátása. Főleg magyar céghez képest nagy összegű volt ez. 16-38 milliárd forintos a terv, amit ebből fedeznének, de gondolom nem ennyi volt a részvénykibocsátás, ugye?
Igen, ugye a részvénykibocsátás csak egyik eleme azoknak a forrásoknak, amik ezt a 16-38 milliárd forintra tervezett fejlesztési tervet megalapozzák, hiszen tavaly 3 milliárd forint értékben bocsátottunk ki kötvényeket, idén nyáron 6,6 milliárd forintnyi zöld kötvényt bocsátottunk ki, és ehhez szervesen illeszkedik az, hogy egyébként pozitív eredménytermelő képességét is a cég erősítette jócskán már az idei évben, és a harmadik, vagy negyedik, vagy bárhányadik eleme pedig az, hogy a tőke emeléssel is szerettük volna megalapozni azt, hogy a nagy növekedés ellenére is stabil mérleggel tudjunk biztosítani a jövőnket, akármilyen turbulenciák is következzenek itt az infláció megemelkedések, kamatemelkedések után.
Nekem nagyon érdekes ez az a újszerű megnevezés, hogy mobilitási szolgáltatóként képzelik el magukat, és nem feltétlenül úgymond autós cégként. Mitől több, hogy mobilitási szolgáltatást használnak, mint a cégnek a profiljának a megjelenítése?
Ez a kifejezés annyiban újdonság tulajdonképpen, hogy a mobilitás szolgáltatás, ami eddig is egyébként többféle módon rendelkezésre állt a tömegközlekedéstől kezdve a egyéni autótulajdonláson keresztül az emberek számára, itt a fogyasztói szokások és a szolgáltatások szervezettsége, a mobil interneten keresztüli való elérhetősége fejlődik nagyon dinamikusan, nem függetlenül attól, hogy tényleg a mobil internet már mindent lehetővé tesz azonnali helyszíni szolgáltatási igénybevételt az utcán, térkép alapon, fizetési autentikációval együtt, tehát ezek új üzleti megoldásokat tettek lehetővé, és maguk az autógyártók is abba az irányba fejlesztenek, hogy minél több ilyen speciális szoftver alapú szolgáltatást illesztenek bele az autókba. Emellett pedig a városok, nagyvárosoknak a fejlődésével, hiszen továbbra is igaz az Nyugat-Európában is, de egyébként a térségünkben is, hogy az emberek egyre nagyobb része lakik nagyvárosban, ahol ugye a közlekedés mindig is probléma, és az autóhasználat ilyen értelemben korlátos, nem lehet sem parkolási okokból, sem közlekedési okokból végtelenségig növelni a kapacitásokat. Szóval, hogy ezek a hatások így kulminálódnak tulajdonképpen, és az elmúlt néhány évnek a fejlődése, illetve az előremutató elemzéseknek a fő csapás iránya, hogy ezeknek a nagyvárosi felhasználásoknak biztos, hogy a szolgáltatások, tehát a közös autóhasználat irányába fognak elmenni. Ami nagyon érdekes, hogy az ügyfelek kereslete is valóban ebbe az irányba megy. A flotta menedzsment típusú tartós vagy rövidebb autóbérlettől kezdve az autómegosztáson keresztül a mikromobilitás szolgáltatások, elektronikus rollerek, biciklik vagy a mopedek igénybevételével, tehát ezek a fajta, ez a diversifikált felhasználása a lehetőségeknek, ez abszolút igényként is most már nem csak a turistáknak, hanem a városlakóknak is egyértelműen beépült a mindennapjába, a keresletébe. Ugyanakkor természetesen a egyéb felhasználási módok is megmaradnak és tartósan velünk lesznek, hiszen síelni 800 kilométerre azért még mindig kihívás egy elektromos autóval elmenni, nem beszélve az elektromos rollerről, tehát nyilvánvalóan meg fognak maradni azok a megoldások, amelyek ezt támasztják alá. Hogy ez dízelautó lesz, vagy a vonat elterjedtebb lesz, ezek távlatibb kérdések, ezekre én sem tudom a választ.
A mobil szolgáltatóként akkor ez, vagy mobilitási szolgáltatóként, hát a mobil szolgáltatás ez még arrébb van.
Jó felvetés.
Azt jelenti, hogy közösségi autós piacon is megjelennek majd előbb-utóbb?
Vizsgáljuk ezt a területet, és azt gondolom, hogy ugye az egész autóipart a környezetvédelmi szabályozások erősen átalakították az utóbbi években. A mobilitás szolgáltatás, autó megosztó típusú szolgáltatásokat a helyi, lokális, városi szabályozások is nagyban befolyásolják, parkolás hozzáférés, töltési infrastruktúra hozzáférése egyebek kapcsán, úgyhogy itt egy kicsit még tapogatózunk, keressük a legjobb megoldást, de mindenképpen a szemünket rajta tartjuk, és aktívan keressük a belépési pontot.
Amikor volt ez az úgynevezett tőzsdei becsengetés a héten, és amikor bevezették az új részvényeket a budapesti értéktőzsdére, azért Végrihárd a tőzsdének a vezetője nem felejtette el megemlíteni, hogy 4 éve nem volt ilyen nagymértékű lakossági részvényjegyzés, mint amit az autóval is meg tudott lépni. Milyen mértékű, vagy milyen fejlesztési tervek vannak csőben? Jó részt cégfelvásárlások, akár Magyarországon, akár a régióban, vagy akár új üzletágakban való megjelenés is.
Hadd legyek büszke annyira, hogy kijavítsam a mondatot, mert arra nagyon büszkék vagyunk, hogy igen, 17 óta nem volt olyan nagyságrendű kibocsátás, mint amit mi végrehajtottunk, de a lakossági befektetés összege, ugye 2,5 milliárd értékben tudtunk allokálni a lakossági befektetők számára a részvény tőkeemelésből.
Ez még hosszabb ideje nem volt
ekkora? Ez 10 éve nem volt már a hazai piacon, úgyhogy remélem, hogy ezzel trendet teremtünk, és utánunk következők hamar lelöknek minket a dobogó első fokáról, de nagyon nagy lépésnek tényleg büszkék vagyunk arra, hogy ezt meg tudtuk most lépni. Hogy mire költjük a pénzt? Ez a 16-38 milliárd forintnyi fejlesztési terv, ez nagyon sok elemből áll. Minden üzletágunkban látunk lehetőséget, hogy az egész stratégiánk arra épül, hogy ebben a régióban, tehát közép-kelet-európai régióban az autó penetráció továbbra is alacsonyabb, mint a nyugat-európai régióban, így az általános globális megtorpanása az autó értékesítésnek, az új autó értékesítésnek, az erre a régióra még tartósan nem lesz igaz. Van egy fejlődési potenciál benne, egy 3-5%-os növekedési töblete van, akármerre is megy egyébként a globális értékesítés, ez az egyik része. A másik része pedig, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, amit említett ön is, a mobilitás szolgáltatásoknak, megint csak a flotta menedzsment tartós bérleti konstrukciótól kezdve, ugye egészen a mikromobilitásig óriási növekedése van, hiszen alacsony bázisról indulunk, bár jó néhány éve már szerencsére Budapesten is ismerjük ezeket a szolgáltatásokat, de ebben óriási növekedési lehetőséget látunk. Ezekben az átalakulásokban és az egyéb iparágat érintő átalakulásban, az elektrifikációtól kezdve az új, tehát a gyárak konszolidációján keresztül az ügynöki modell értékláncot érintő átalakítási trendjeivel kapcsolatban az a mi határozott meglátásunk, és ezt szerencsére visszaigazolta az élet az elmúlt 3 év alatt most már, hogy ebben a régióban egy erős konszolidáció fog végbe menni az egész értékláncban. Ennek azok lesznek a nyertesei, akik képesek több márkás portfóliót működtetni a régióban, több lábon állni, és ezt a diversifikálást mind az értéklánc egészében, mind a gyárak, partnerségek tekintetében is mélyíteni lesznek képesek. Mi ezt tűztük ki magunk elé célnak, és erre épült a stratégiánk, és ez a költés, az a 16-38 milliárd forinti költés, ez erre fordítódik, hogy egy picit konkrétabb legyek, bár neveket és cégeket nem fogok tudni említeni, de hogy kicsit konkrétabb legyek, az, hogy ugye 14 országban vagyunk jelen, még nem minden országban vagyunk ugyanazokkal a márkákkal jelen, tehát szeretnénk bővülni minden országban, minden általunk képviselt márkával, szeretnénk tovább lépni az országok tekintetében is, és az értékláncban is, ahogy említette, például mobilitás szolgáltatási irányba.
Mit jelent az, hogy az ügynöki része is alakul át ennek az iparnak? Magyarán az, hogy bizonyos autók értékesítését, automárkák értékesítését át fogják tudni venni, még akár olyanokét is, amelyeket még nem sajátjuk, tehát amelyeket még nem értékesítenek?
Erre törekszünk, ez önmagában az ügynöki modell nem oldódna meg, tehát ez egy, ugye itt a gyárakkal való együttműködési képességet és ennek a megtalálását, a kapcsolatok megtalálását kell kiépíteni, ebben azt gondolom, hogy jó az eddigi track recordunk, és erre törekszünk a jövőben is. Az ügynöki modell annyiban átalakítja az egész értékláncot a piacon, legalábbis Európában ezt a törekvést látjuk most leghangsúlyosabbnak, hogy a konszolidálódó gyári működés költségcsökkentési lába az egyik lehetősége az, hogyha hatékonyabb az értéklánc kiszolgálása. Ebben a digitális csatornák előretörése, tehát az, hogy akár ne csak konfigurálni lehessen az interneten egy autót, vagy megnézni az aktuális használt autókészletet valahol, hanem végig lehessen vinni a vásárlást, akárhol is akar az ügyfél egyébként fizikai kontaktusba kerülni, az autóval leginkább, de természetesen az értékesítővel is, és a végén akár meg tudja venni az interneten is az autót. Na, ebbe az irányba való tovább lépésnek ugye akkor olyan értelme, ha azért tényleg ügyfélélményt tudunk generálni, illetve olcsóbbá tudjuk tenni az értékesítésnek a menetét, és ebben az ügynöki modell az azt vetíti előre, hogy egyrészt tényleg párhuzamosan, ugye omnichannel módon tudnak egymás mellett lenni a digitális és a nem digitális értékesítési csatornák, és ebben a mögöttes készletet is optimálisabban tudja a gyár vagy a nagykereskedő a dílességek számára biztosítani, és ezzel az ügyfél gyorsabban tud akár hozzájutni a kiválasztott autójához, vagy legalábbis olcsóbb a fenntartása az egész rendszernek.
Tényleg van arra igény, hogy digitálisan online vásároljanak az emberek akár új autót, mert azt gondolná mondjuk egy laikus, például én, hogy hát azért kipróbálni, ki szeretné beleülni, megnézni, mekkora a csomagtér, milyen a digitális panel, mit tud az autó. Mindezt online azért gondolom én jóval nehezebb, vagy már vannak olyan videók, olyan alkalmazások, amivel akár ezt is meg lehet tenni?
Egyrészt nyilván innovációk vannak ebbe az irányba. Törekszik arra a piaci szereplők, akár újak, akár a gyárakban lévő fejlesztések, hogy ezt a lehetőséget is nyújtsák a fogyasztók felé. Ebbe az irányba megy a világ, mobiltelefonjáról már belementünk az előbb. Látjuk, hogy telefont azért már könnyebben kattint az ember, mert tudja, hogy milyen funkciók vannak benne, látta már, nem fejlődik évente akkorát a mobiltelefonja, hogy meg kelljen tényleg nézni fizikailag mondjuk az adott új modellt. Az autóknál is van ilyen szegmens, és a mi stratégiánk is arra épül, hogy ez ugye az omnichannel, tehát hogy egymás mellett fog élni a digitális csatorna és a fizikai kiszolgálásnak a képessége és infrastruktúrája. Mi ebben hiszünk, tehát nem fogja mindenki az interneten összekattogni az autóját és megvásárolni, de lesz ilyen igény, ezt is ki kell tudni szolgálni. És hát látjuk, tehát valóban már az elmúlt években is tapasztaltuk azt, hogy a fiatal korosztályok egyre inkább nyitottak arra, hogy kevésbé fizikai módon vegyenek meg adott szolgáltatásokat. Nem gondolom például egyébként, hogy a prémium szegmensben a megfelelő bőrülést vagy az autószínét azt interneten választanák ki a jövőben.
Ehhez képest egyébként elmített az online vásárlást, a hét másik híre volt, hogy elindul itt a Váci úton egy szalon, vagy nyitottak egy szalont, ami még abból a szempontból is érdekes, hogy azért az elmúlt hónapokban más sem hallani az autózás terén, autóértékesítés, gyártás terén, mint hogy akadozik, alkatrészhiány, csiphiány, bármi miatt. Uh-huh. Nem merészség most egy járványkelős közepén nyitni egy ilyen szalont? Főleg, amikor kerülik a fizikai kontaktust az emberek.
Igen, természetesen ez a szalonunk is olyan infrastruktúrával épült ki, hogy megint csak bármilyen módon ki tudjuk szolgálni az ügyfeleinket, és hát ez a célja ezeknek a tényleg az infrastruktúrális fejlesztéseink is abban az irányban mutatnak, hogy akár digitális csatornán esetén is ki tudjuk szolgálni az ügyfelet, illetve rendelkezésre álljunk azoknak a prémium szolgáltatásokat igénylő ügyfeleknek, akik akár a szervisz szolgáltatás tekintetében, akár az új autóértékesítés, akár a használt autó prémium részének a kiszolgálásánál igénylik a tanácsadást például. Nem gondoljuk, hogy el fognak tűnni az infrastruktúrális elemek, sőt, kifejezetten az a stratégiánk egyik alapja, hogy az infrastruktúrális kiszolgálásnak át kell alakulnia abba a képességbe, hogy digitális csatornát is ki tudjon szolgálni, és minőségileg magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani. Lehet, hogy kevesebb dílerség lesz, de azoknak jónak kell lennie, és mi ezeket a dílerségeket szeretnénk birtokolni. Ez az új fejlesztésünk a Váci úton kiváló példája annak, hogy magas minőségben, hatékonyan, 8 hónap alatt építettük fel ezt az ingatlant, tényleg kiváló minőségben, és olyan kiszolgálást teszünk lehetővé, amikre igény a jövőben is lesz.
Mennyire számíthatnak arra a részvényesek? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor ígéretet tenni, vagy bármi ilyen előrejelzést tenni, hogy úgymond az árfolyam emelkedésben bízhatnak, vagy mennyire inkább osztalék papírként képzelik el a következő egy-két évben az autóval liszt?
Én meggyőződésem, hogy átment az üzenetünk az elmúlt néhány év során tulajdonképpen, de most itt a 2020-as tranzakciókat követő növekedési stratégiákat megerősíti kommunikáció során, és hát meggyőződésem, hogy az alá is támasztotta az a kereslet, hogy a 17 milliárd forintnyi jegyzés érkezett be itt a tranzakció során a 6-8 milliárdra tervezett kibocsátással szemben. Tehát, hogy sikerült átvinnünk azt az üzenetet, hogy itt van egy növekedési lehetőség, ezt az autóval is kiválóan felkészülten megpróbálja a saját hasznára fordítani, ami azt jelenti, hogy a stratégiai időtávon belül növekedést látunk, és erre gyűjtünk forrásokat. Kötvényeken keresztül, részvényeken keresztül. Ebben nem lenne logikus, ha a beszedett forrásokat kiosztanánk
osztalékba.
Nem gondolom, hogy rövid távon ez bárkinek értéket teremtene, hiszen amíg jobban tudjuk felhasználni az átlagosnál, magasabb hozammal tudjuk befektetni a pénzt, addig ez nálunk van a legjobb helyen, és erre raktuk össze a stratégiánkat. Ebből állítottunk össze 16-38 milliárdnyi pipeline-t.
Említettem már egy pár perccel ezelőtt a chiphiányt, alkatrészhiányt, meg hogy a gyárak most, hát finoman fogalmazva, és lassabban pörögnek.
Igen.
Hogy látják önök, úgy áttekintve a teljes spektrumot, hogy mikorra lehet ebből kilábalás, tehát tényleg nagyon-nagyon lelassult minden folyamat, leginkább egyébként a chipgyártás, ami a hírek szerint egyébként mindössze egy-két nagyvállalat kezében összpontosul, tájvani cégeket lehet hallani, meg kínai cégeket, tehát tényleg ennyire-ennyire lelassultak a dolgok, vagy lesz ez jobb is, és ez leginkább koronavírus gazdasági hatás?
Hát azt gondolom, hogy a sokszerű belépése a piacra, tehát az a krízis, ami hirtelen előállt, az a koronavírusnak köszönhető, amikor leálltak ugye az autóvásárlások, mert ugye senki nem tudott kilépni a karantén intézkedések okán otthonról, tehát akkor visszaestek az autórendelések, az autógyártók erre úgy reagáltak, hogy az saját beszállítóikat is hirtelen leállították, visszafogták, amire a chipgyártók viszont tudtak alternatívát gyorsan betenni, hiszen a mobil, de akár a tévé, laptop, monitorvásárlások részben megint csak a lezárások miatt ugye megugrottak, de amúgy is az élet minden területén ma már a sütőben is egyre több chip van. Tehát tényleg óriási emelkedés van, nagyon-nagyon dinamikus emelkedés van a chip gyártás keresleti oldalán. Ezt egyébként valóban nem könnyű teljesíteni, tehát a gyártás technológia az nyilván egy nagyon bonyolult technológia a chip gyártás, tehát ezeket nem lehet nagyon hamar bővíteni ezeket a kapacitásokat, de most sok új szereplő is belépett, illetve sokan bővítették, a meglévők is bővítették a kapacitásaikat. Én azt érzékelem a hírek alapján, hogy lassan beáll az új egyensúly, mondjuk így, és bár még ez a karácsonyi időszakban ugye lehet, hogy nem minden telefont lehet megvásárolni, vagy minden laptopból a legújabbat lehet megvenni, de az autógyártásban is visszaáll a normális új helyzet, ami azt jelenti, hogy ez az egész átalakulás vagy erőforrás hiány, ez felgyorsította azokat a modell átalakításokat gyakorlatilag minden gyárnál, hogy a régieket gyorsabban vezették ki, az újakat akár ha tudták, gyorsabban hozták be, és azokra a modellekre fókuszálják a gyártást, és nyilván a kínálatot is, amelyek a legnagyobb haszonnal, a legnagyobb hozzáadott értékkel, a legegyértelműbben az ügyféligényeknek megfelelően keresettek, és ez az új egyensúly szerintem nagyjából helyreállt, mivel az új kapacitások ugye nagyjából 8-14 hónapon belül állnak be a chipgyártóknál, így legkésőbb azért a 22-es év végére én azt várom, hogy teljesen helyreáll a rend.
Nagyon-nagyon komoly környezetvédelmi ígéretek vannak Európai Uniós részről, de hát igazából a világ minden tájáról. Az elmúlt időszakban a Glasgow-i klímakonferencia után ön szerint ez az autózást akár beláthatatlan módon radikálisan is átalakíthatja? Tehát persze itt beszéltünk arról, hogy még mindig a dízel, még mindig a benzines, kevésbé az elektromos autózás, de hát nyilván lesz ennek egy határpillanat, amikor el kéne dönteni, hogy melyik felé mennek el a nagy gyártók is. Látszik már ez a pillanat?
Európában az elektromos autózás került a szabályozás középpontjába. E körül forog az összes szabály, ami ugye nem hajtáslánc semleges szabályozás ilyen értelemben, hiszen van hidrogén alapú és számos új innováció, aminek a lehetősége lehet, hogy a közeljövőben ugye gazdaságosra teheti a termelést, és valóban kibocsátás csökkentéshez vezet. Ez annyiból rossz hír, hogy hajtáslánc semlegességet meg lehet kérdőjelezni, annyiból jó hír, hogy viszont egyértelmű jel és egyértelmű irányba fordítja az egész iparágat, ennek megfelelően gyorsabb alkalmazkodást tesz lehetővé. Úgyhogy folyik ez az átalakulás, ez tényleg dinamikusan ebbe az irányba halad. Megszokta most már az egész iparág az beszállítóktól kezdve tényleg az értékesítési lánc legvégén lévő dílerségekig, illetve a fogyasztói igényekig is. Mi ebben dinamikus fejlődést látunk, és ezt a glasgow-i csúcs sem csökkentette, sőt egyértelműen megerősítette, úgyhogy erre a jövőben, tehát ilyen projektjeink is vannak, például otthoni töltést segítő szolgáltatás csomag, az azt gondolom, hogy mindenkinek a kínálatába be kell kerüljön a következő években.
Hát nem tudni, főleg, hogy az embernek elektromos autója van. Nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg így a vége felé, mennyire kerülhet képbe, nem 5 éven, de mondjuk olyan 8-10 éven belül az, hogy akár az autóval lisz, de akár más cég is önvezető autókat kezd el értékesíteni Magyarországon, vagy legalább olyan autókat, amelyek komoly önvezetési képességekkel rendelkeznek. Persze mondjuk először gondolom én bizonyos forgalmi szituációban, tehát engem autópályán tudja az ember ezt elképzelni, vagy maximum parkolás segítőként egyelőre.
Ugye ezek az alrendszerek, vagy nevezzük így ilyen tényleg részrendszerek, ezek technológiailag rendelkezésre állnak, ma is vehetünk olyan autót, amiben ezek működnek. A tovább lépés, tehát ugye 5 szintje van az önvezetésnek, most nagyjából a második szinten vagyunk ezekkel a technológiákkal, tehát szükséges minden emberi beavatkozás lehetővé tevő technológiát továbbra is beépíteni az autóba, és az embernek pedig felelőssége és kötelessége beavatkozni, képesnek lenni bármelyik időpillanatban. Ugye a 3-as, 4-es, 5-ös fokozatban ezek lépnek ki, az 5-ös fokozat az, amikor nincs is kormány az autóban, és be sem tud avatkozni, mondjuk például, mint a 4-es metróvonalán, ugye van ilyen metrókocsi. Vannak olyan szituációk, amikor ez az önvezetésnek van körülhatárolható felelősségi rendszere és lehetősége az összes kockázat felmérésére, de ugye halljuk azokat az etikai felvetéseket, hogy most hogy programozzák az autót adott szituációban, jobbra vagy balra ráncsa a kormányt, amikor átmegy egy babakocsi az úttesten, hogyha bal oldalon ez van, jobb oldalon meg az van, akkor melyiket tekintse kisebb rossznak. Tehát ezek a problémákat nagyon nehéz megoldani, és ez nyilván felelősségbiztosítás, egyáltalán kaszkóbiztosítás, és hát gyártói felelősséget is felvet. Ezeknek a tisztázása sokkal nehezebb, mint a technológiai előrelépés. Nem beszélve arról, hogy a önvezető és a nem önvezető járművek közös forgalmi szituációja, pláne gyalogosokkal, meg kis állatokkal, meg egyéb kiszámíthatatlan dolgokkal, nagyon bonyolultá teszi, extrém bonyolultá teszi a fejlesztést. Ha mindenki önvezető autóba ülne át holnaptól, akkor már ma is meg lehetne oldani ezeket a dolgokat, de mivel ezt nyilván nem lehet egy ekkora infrastruktúrát leváltani egyik napra a másikra, mi ebből azt a következtetést vontunk le a stratégiai gondolkodásunk során, hogy a stratégiai időtávban, tehát a következő 5 évben nekünk erre külön nem kell felkészülnünk, ezeket a technológiákat ismerjük, szervizeljük, természetesen foglalkozunk vele és figyeljük, de rövid távon nagy hatású átalakulásokat nem várunk. Például mondjuk megint csak visszatérve a nagyvárosi környezetben, egy lezárt belvárosi forgalomcsökkentett területen az önvezető tehergépjárművek, vagy éppen önvezető taxiknak a lehetősége, az például reálisnak tűnik, de ehhez valóban olyan intézkedéscsomagot kell, és infrastruktúrafejlesztést kell az adott városrészben végrehajtani, amik nem könnyű döntések, és most nem csak a politikai szituációra gondolok, hanem tényleg pénzekről és sok szereplős együttműködésekről van szó.
Nem tudom, hogy elképzelni, hogy Magyarországon egyébként mely terület lehet ez, talán Budapest 5. kerületére jellemzőek ezek a nagyon lezárt területek, esetenként talán a 7. kerületben vannak még ilyen területek, de máshol valóban nagyon-nagyon komoly a önvezetésre nem képes autóknak a forgalma, igen, meg úgy egyáltalán nem forgalomcsillapított.
De ha Londonra gondolunk, ugye a londoni cityt sem lehet csak úgy átalakítani egyik pillanatra a másikra, jóval nagyobb területről van szó, jóval nagyobb felhasználási igényről van szó, fizetőképes kereslettől mégsem lehet átalakítani, mert tényleg annyira szertágazó dolgokat kellene egyszerre megoldani egy döntésre.
Hát meglátjuk, hogy ez hová fajul, és hová fejlődik. Ormosi Gáborra beszélgetünk az autóval, és vezérigazgatójával köszönjük, hogy itt
van. Nagyon szépen köszönöm.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.